És vendégemmel Vince Tünde légtornatanárral, a Baross Imre artista képző munkatársával, a Magyar Légtornász Egyesület alapítójával, akit a Tissú nagyasszonyának hívunk. Akit köszöntök, szia, örülök, hogy itt vagy.
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
És mondtam, hogy mi már régebben beszélgettünk, szerintem egy olyan jó 10 éve van már, hogy találkoztunk. Akkor erről a selyemszallagos produkcióról még nagyon én nem tudtam, nyilván ez nem jelent sokat, de azért azt mégiscsak, hogy nem volt annyira elterjedt, tehát utána kellett nézni, hogy mégis mi ez, és te mondtad is most, hogy igen, azért nem olyan rég lehet ennek a népszerűsítéséről beszélni.
Igen, hát én amikor először találkoztam ezzel a selyemanyaggal, az ugye a 90-es évek közepén volt. És én a 2000-es év fordulóján elterveztem azt, hogy én ebből egyszer egy sportot szeretnék csinálni. Nem csak azért, hogy ugye a cirkuszt közelebb vigyük az emberekhez, tehát ugye ez bárki számára elérhető, mert nem feltétlen kell ezzel cirkuszban dolgozni ahhoz, hogy megfogja egy ilyen anyagot. Ugye az embereket mindig elkápráztatják a légtornászok egy manésban, és ugye mindig tátott szájjal nézed, és utána hazamész a műsor után, és az első, úr, ezt kipróbálnám, hol tudom kipróbálni. Most ugye nyilván egy artista képzőbe, oda felvitelizni kell, oda nagy teljesítmény kell, de mondjuk bárki számára egy edzőterem, most már hozzáférhető ez a Tissú anyag. És úgy voltam vele, hogy 2009-ben megalapítottam az egyesületemet, és szerettem volna, hogyha a légtorna, mint egy új feltörekvő sportág, ebből ugyanúgy egy bajnokság erejéig versenyprodukciókat rendezhetne. És akkor 2011-ben rendeztem az első légtornabajnokságot belőle, amikor mondjuk 50-en voltak a versenyzők. 2016-ban már rendeztem belőle egy világbajnokságot, ott már 150 versenyzőről beszélhetünk. Tavaly márciusban megrendeztem az első Budapest Légtorna Fesztivált, ami kétnapos lett, hiszen több mint 270 versenyző jelentkezett, és itt már nagyon-nagyon komoly számokról beszélhetünk, hiszen azóta is rettentő sokan ugye népszerűsítik, űzik 5 éves kortól 99-ig, aki kedvet érez, hiszen különböző kategóriákban is ebből lehet komoly sportversenyeket rendezni.
Mi kell hozzá, hogy valaki tudja ezt csinálni?
Erőnlét, rettentő nagy testtudat, tehát ugye nagyon kell figyelni
ezekre
arra.
Ezekre tippeltem, igen.
Igen, mert ugye itt nem vagy kibiztosítva. Tehát itt tudnod kell, hogy kötöd be, mikor engedheted el, mi az a magasság, ahonnan mondjuk egy leforgást meg lehet csinálni. Tehát ezek hosszú év tapasztalatai, viszont ugye elkezded a 2-3 méteren a bekötéseket gyakorolni. Mindenki sajátos módon sajátítja el, tehát nem tudom azt mondani, hogy átlagosan egy hónap alatt bárkiből versenyző lehet, hiszen van, aki rettentő tehetséges, és a harmadik, negyedik órán már olyan produkciós gyakorlatokat végez, amiből még az én szám is tátva marad. Ugye van, akinek ez több hónapot igényel, ez ugye a kitartáson múlik, azon múlik, hogy mennyire tudsz összpontosítani, és mennyire vagy bátor.
Tériszony, azt gondolom teljes mértékig kizárók. A kérdés inkább az, hogy van-e olyan, aki van-e az, hogy ez legyőzhető ezzel?
Abszolút. Tehát nagyon sok olyan, térjünk vissza, hírességgel találkoztam, aki komoly tériszonnyal küzdöttek, és egy-két héten belül azért ugye mindig emeltem náluk a tétet, indultunk 50 centiről, tehát nem indultunk magasról, de már ott is érezték, hogy kiment ugye a lábuk alól a talaj. Tehát ahogy mentünk fölfele, ugye ez egyre jobban előjött, viszont egy idő után megszokott. Tehát van erre egy technika, hogy tudod elsajátítani. Sose néz le. Tehát nekem ez az egy, hogy ne néz le. Ha lenézel, ott elvesztél. Tehát mindig előre néz. Akár ha cirkuszban lépsz fel. Én például, amikor dolgoztam vele, én még a legutolsó sornak dolgoztam. Tehát én soha nem néztem le magam alá, hogy most úristen milyen magasságban vagyok.
Ezt mindig mondják, hogy ne néz le, mert hogy ott onnantól vége, de azért ennél több szerintem. Tehát a tériszony az nem csak azért van, mert lenézünk.
Nem, hát nyilván amikor elkezded magad biztonságban érezni.
Ha kinézek, akkor stériszonyomban, meg nem lenézek.
Jó, de magas a széket. De hát most így megértem. Nem, hát nyilván ki kell alakítani egy olyan bizalmat az edződdel, hogy amikor azt mondja, hogy bátran csinálhatod, nem fog olyan probléma közbeszólni, amiből te leeshetsz, vagy bármi történhet, akkor ezt ugye elsőre nem hiszed el, én se hinném el, de miután már összeszoksz, és elkezded vele tényleg azokat a rutinokat elsajátítani, akkor magadban is felfedezed azt, hogy igenis, meg tudom csinálni. És egyébként szerintem ez az élet bármilyen területén így van, és pontosan ezért nagyon szeretem ezt az egész a szakmámat, ugye, az art és a szakmát, mert csodákat váltunk napi szinten valóra, és azt gondolom, hogy azok a szülők, akik például elhozzák a gyerekeket, van olyan, aki 2 hónap múlva odajön, és azt mondja, hogy a gyerekem a tanulmányaiban is rettentően sokat fejlődött, annak köszönhetően, hogy megtanítottuk őt a tudatosságra.
Aha, igen, persze, ugye itt a testtudatosság, mondtad is, hogy nagyon fontos, az erőllét is nagyon fontos. Gondolom, hogy rengeteg kvázi száraz edzésre van szükség, mert én azt képzelném, hogy egy ilyen produkcióban résztvevő embernek gyakorlatilag az összes izmát, a csigolyáit, a mindenét tudnia kell, hogy mikor mit használ, mikor, és ebből adódóan ugye erősíteni is kell mindent, a bázizmokat, hiszen konkrétan tartja magát, nem?
Igen, igen. Tehát azért nálunk egy edzés az úgy épül fel, hogy van egy 20 perces melegítés, ahol ugye egy jó kis keringés fokozó melegítést hajtunk végre az összes gyermeken. És akkor ugye egy ilyen 3/4 óra, 50 perc maga a légtorna rész, viszont edzés után kimondottan a tisúra, a levegő dolgokra szabott erősítés következik, ami alatt ugye megtanulod, hogy honnan, hova kötöd, melyik izmodat használod, hogyha húzódsz, melyik izmodat használod, hogyha mondjuk egy láblendítésből akasztod a lábad. Szóval ez egy tudatos felépítésű történet.
Ha visszatérünk egy kicsit a 90-es évekre, meg a te kezdeti tapasztalataidra, te hol találkoztál ezzel, és ki volt, aki neked segített ebben, hogy ezt elsajátítsd, és hogy elindulj a saját utadon?
Én ugye a Baross Imre Artista képzőben végeztem, akkor még ugye nem volt ez a tisúsejem szalag, hanem kötél volt. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy tornatermék kötelet, csak ugye sokkal finomabb anyaggal van behúzva. Én azon dolgoztam 6-7 évet, amikor Svájcban dolgoztunk egy ilyen hatalmas parkban, ahol volt bent színház, ugye, csináltam a kézenálló számot, csináltuk az egykerekű bicikli számot, és a Louvre balettet, ugye akkor úgy hívták ezt a kötélbalettet. És akkor volt egy orosz páros, aki azt mondta nekem, hogy te tűnni még nem hallottál erről az anyagról. Kevésbé teszi tönkre a bőrödet, kevés, tehát így próbáld meg. És akkor tőle tanultam meg így az első fogásokat, ami nyilván először nehezebb volt, hiszen ez egy rugalmasabb anyag, de aztán de én abszolút beleszerettem.
De elegánsabb, nem?
Igen.
Tehát, hogy
igen.
Valamilyen kecsességet ad.
Kecsesség az, hogy ez a végtelen lehetőségek tárháza. Tehát van olyan, hogy elkezdünk egy trükköt csinálni, amit már 100-szor megcsináltunk, de valamiért másthonnan akasztottuk be a lábunkat, és egy teljesen új trükk születik belőle, ami még látványosabb, mint amit mondjuk elkezdtünk csinálni. Szóval én ezt nagyon-nagyon szeretem.
Viszont nincs biztosítva az ember.
Nincs.
Hát jó, oké, okay. Ezt úgy mondtad, mint hogy nem tudom. Tehát azért ez nagyon sokat számít.
Igen, ez egy nagyon veszélyes sport.
Hát amikor mondjuk körhintán lógtatok, nem tudom hányan, 30-valahányan, igen. Balatonon.
Hát az is úgy született meg, hogy ugye ott álltunk a cirkuszunkkal, kinéztem, hogy a házunk, a lakogocsink előtt volt egy körhinta, és akkor így mondtam, mi lenne, hogyha leakasztanék róla mondjuk egy ilyen hinta ülést, és felakasztanám az első tisumát, felakasztottam, kipróbáltam, mondom, ez gyönyörű, imádom. Következőben mi lenne, ha felakasztanám mind a 32 helyre, a 32 tanítványomat? Megcsináltuk. Gyönyörű volt, látványos volt, és szerintem mindannyian élveztük, akik rajta lógtunk. Mindig gondolkodom valami újban, mindig jár az agyam, tehát én nem úgy közlekedem a városban, mint egy normális ember, hogy megyek A-ból B-be, hanem nézem, hogy itt mennyivel szebb lehetne, ha mondjuk ide felakasztanánk valamit, vagy meg lehet-e valósítani dolgokat. Hát ezután jött a vitorlás, hogy a grószra húztam fel ugye a tésumat, amit utólag mondtak, hogy azért ez elég bátor dolog volt, de megcsináltam, és utána jött a helikopter, amikor ugye azt te is tudod, mert láttad.
Igen, a hősök terén. Ez az anyag elnyűhetetlen? Hát most jönnek a biztonsági kérdések. Nincs olyan, hogy ez kinyúlik, elszakad, nem tudom én mit csinál?
Nyilván kell nézni azért, hogy mennyire használod az anyagot sűrűn, milyen. Én vettem a fáradtságot, hogy a legelsőt azt bevizsgáltattam, hogy mégis mi a teherbírása, mi a szakító szilárdsága, és azóta mondhatom azt, hogy van olyan tisunk is, ami már 9 éve megvan, és még mindig én kísérletezek rajta, nyilván nem küldök rá másik embert, hogy vele kísérletezzek, de nézem, hogy mi az, amit bír. Tehát a tapasztalatból azt tudom mondani, hogy ezek rettentő sokáig jók tudnak lenni. Hát egy ilyen dupla szövésű anyag, amiben van egy kicsi elasztik is, ugye, hogy rugózzon, és ne tépd az anyagot. Tehát ez nem egy, ne úgy képzelj el a hallgat, hogy előveszi a lepedőt, felakaszt, és akkor azt lehet nyűzni.
Nem.
Sőt, ezt otthon megpróbáljuk még a sötétítő függönnyel sem. Tehát ez egy speciális anyag, nyilván megvannak a sajátosságai, mert ugye esőben, amikor párás a levegő, vagy pedig napsütésben ugyanúgy kell működnie. Tehát ugye van 3 különböző anyag, amire azt mondom, hogy mindegyiket jól lehet használni. Nekem a legelső, amit én Franciaországból kaptam, azt nem szerettem, mert az elindult el felfele, és még mindig másztál, és még mindig csak 1 méteren volt, tehát az annyira nyúlós volt. Ugye nyilván kitapasztaltam azt az anyagot, ami tényleg kényelmes, hát minden körülmény között, igen.
Amikor beszélgettünk utoljára, és ez a 10 évvel ezelőtti időszak volt, akkor, ha jól emlékszem, már benne voltunk abba a kérdéskörben, hogy azért ezt a világjárást, ezt egyszer csak abba kell hagyni, mert hogy ahogy megy előre az idő, az ember fáradt, kicsit helyhez kötöttebb, tehát hogy te akkor voltál szerintem éppen annak a határán, hogy el kellene dönteni, hogy itthon ezzel mit lehet csinálni, ha jól emlékszem.
Igen, akkor még utaztam. Igaz, igen. Hogy már 40 pluszosan amúgy.
De, igen, csak de hogy beszéltük, hogy ez a merülő forralóval főzés, sátorbalakás.
Igen, de azért ennek is megvan a maga szépsége. Szóval már nem úgy kell elképzelni egy lakókocsit, hogy ott van, és akkor abban semmi nincs. Tehát azért ezekben a lakókocsikban még a légkonditól kezdve minden benne van. Szóval azért ezek kényelmes dolgok. Nyilván az, hogy az ember 30 éven át utazik a világ minden táján, és igen, vágysz arra, hogy most akkor csak otthon legyél, és onnan menj tudatosan a tanítás felé. Én azt gondolom, hogy én mindent kimaxoltam ebből a szakmából, amit én ki tudtam a porondon, tehát tudtam adni a közönségnek. Most úgy adok a közönségnek, hogy a tanítványaim sikereink keresztül próbálom ezt továbbvinni.
Tehát az egyértelműen jól látható, hogy te rátetted az életed további részét arra, hogy amit te még kikísérletezel, de hogy adod, és népszerűsíted. És egyébként egészen kicsi kortól is ezt már el lehet kezdeni, tehát lehet ebben, ahogy mondtuk, van ennek egy sportrésze, és nem kell mindenkinek cirkuszban lógnia 10-20 méterről, lehet ezzel ilyen lakossági sportot is űzni,
így
nem?
Van, így van. Így. Pont ez volt a lényege, és ezeken a sportversenyeken, akik kimagaslóan tényleg nyernek magas pontszámokkal, és ők érzik azt, hogy ők szeretnék ezt a jövőben egy cirkuszban kamatoztatni, rengetegen mennek el, és kamatoztatják ezt cirkuszban. Tehát életvitelszerűen, mint egy munkahely lesz ebből a kedves kis sportágból.
És ott vagy mindegyik mögött. Szóval azért ez egy jó dolog, és azért alig 10 év alatt ezt felépíteni, ez menő.
Köszi. Igyekeztem.
Ez cél volt, vagy félig meddig csak alakult?
Cél. Tehát én rettentő tudatos vagyok mindig mindennel. Aha. Igen. És
tudtad, hogy milyen lépéseket kell megtenni?
Bizony. Én utaztam javába, tehát külföldön utaztam, amikor azt mondtam, hogy akkor még ugye az volt, hogy egy egyesület, egy torna egyesület alapításához neked kell lenned egy szakedzőinek, egy olyan végzettségednek. Most nyilván én az artista képzőben lediplomáztam, tehát egy artista diplomám volt, tehát tanítani tudtam a szakmát, de mivel én ezt légtorna, tehát a tornával ötvöztem, ezért én elmentem 29 évesen a Semmelweis Egyetemre, és elvégeztem a szakedzői szakot. És én azt gondoltam, hogy tudatosan kezdtem el azt, hogy én majd ezzel alapítok egy egyesületet, megpróbáltam annó Dr. Magyar Zoltánnal átmenteni a torna szabályait. Uh-huh. Tehát mi mindent tudatosan csináltunk. Nekem nem véletlen, amikor a nagy versenyeket rendezem, nekem mindig van benne tornász, vagy például egy nemzetközi versenybíró, vagy Dr. Kalmár Zsuzsanna. Tehát nekem mindig fontos az, hogy mivel ez légtorna, és ugye a cirkuszművészet az egy másik kategória, de ez a cirkuszművészetből kialakult légtorna bajnokság, ami valamilyen úton, módon mégiscsak a cirkuszművészet felé megy vissza. Tehát nem kiszakítottam egy műfajt, egy zsánert a cirkuszból, hanem továbbfejlesztettem. És ennek talán ez a szépsége.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Vince Tünde légtornatanárral. Maradjatok ti, zene után jövünk vissza.